Az Úr nevében van, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen dicsére, dicsőség és háladás, most és mind örökké. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, jó atyánk, hálát adunk neked, hogy egybegyűjtöttél bennünket ezen a délutánon, hogy ígédben gazdagodjunk, ismeretben növekedjünk, és a hitben erősödjünk, hogy szolgálatba állíthass minket. Köszönjük, hogy arra méltatsz, evangéliumodat terjesszük, az evangélium lelkületével keressük embertársainkat, szólítsuk meg azokat, akiknek nehéz keresztjük van, vagy azokat, akik a világ örömében elmerülve téged elfelejtettek. Add most szent lelkedet nekünk, hogy ígéd, szívünk ígérjen, megszólítson, bátorítson, erőt és örömet adjon nekünk. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, úgy, amint a mostani áhítatra választottam és megírva találjuk. Máté evangélium a 16. vers fejezetében a 21. verstől a 23. Ettől kezdve Jézus Krisztus mondani kezdte tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell rennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól és írástudóktól, meg kell ületnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához mondta őt, és feddeni kezdte. Isten mentsen, Uram, ez nem történhet meg veled. Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez. Távozz tőlem, Sátán, bűnre csábítasz, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Kedves testvéreim, különös jelenet ez az evangéliumokban. Valaki azt mondta, csak félelemmel és remegéssel mer róla prédikál. Gondoljunk csak bele, egyik oldalon Péter feddi Jézust. Péter veszi a bátorságot, hogy a mestert megfejtje. Méltó ez a tanítvány? Vagy elbízta magát? Az a Péter, akinek Jézus egyébként a kulcsok hatalmát, az oldás és kötés megbízatását adta. Az a Péter, aki tanúságot tett Cezária Filippinél, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia, kihez mehetnél. Az a Péter, akinek Jézus azt mondja, hogy erre a kősziklára építem fel az egyházamat, és az egyház kapuin a poklok, poklok sem diadalmaskodhatnak. És ez a Péter azt mondja, ne menj a halálba, ne menj a keresztre, nem eshetik ez meg vele, és fedd egy kezdőt a mester. Milyen különös, alig olvasunk hasonló jelenetet az evangéliumban, csak itt. Hogy egy tanítvány Jézust kezdi fedni. A kereszt botránya ez. Mert Péter nem így képzeli el Jézusnak az élete útját. Talán úgy, ahogy Dosztojevszki a Nagy Inkvizitor című könyvében is írja, a főpap ugyanis azt mondja Jézusnak, menj el tőlünk, majd mi elintézzük az egyházat, majd mi vezetjük, te csak a halálba akarsz minket küldeni, mi meg az embereknek földi boldogságot kínálunk. Igen, a Nagy Inkvizitor, aki Jézus fölött is rendelkezni akar. Mintha Péterben látnánk a Nagy Inkvizitort megtestesülni. Mert a kereszt botránya már itt elkezdődik, és valójában végighúzódik Jézus egész életén, de a kereszténység egész életén is. Valójában persze nem egyszerűen Péterről van szó, hanem rólunk. Tua res agitur, mondták a régiek, az evangéliumban mindig rólad, rólam van szó. Hogyan viszonyulunk mi Jézushoz, hogyan látjuk az ő szenvedésteli megvetéssel, botránkozással, halállal végződő életútját. Kívülállók is sokszor fölteszik talán nekünk a kérdést, miért kellett Jézusnak meghalnia, szenvednie? Isten miért ezt az utat választotta a megváltás útján? De itt, ha a testvérek jól figyelték, igyekeztem hangsúlyosan is mondani, háromszor hangzik el, hogy az ember fiának szenvednie kell, megaláztatnia kell, meghalnia kell, és fel kell támadnia. Ez az isteni kell az, ami kérlelhetetlenül egyértelművé teszi, hogy Jézus útja a szenvedés, a megvetés, a halál, a kereszt útja, és a feltámadás is persze. Nem csak Péter, a többi tanítvány se hitte el. Talán nem is akarta, mert ez a nehezebb út. És ha még arra is emlékeznek, amit az evangéliumok máshogy jegyeznek föl, hogy a tanítvány nem lehet külön a mesterénél, vagyis a tanítványnak is keresztet kell hordoznia, szenvednie kell, akkor különösen érthető, mert melyikünk szeret keresztet hordozni. Akár a betegség keresztjét, akár a meg nem értés keresztjét, akár a visszautasítás keresztjét, a kudarc keresztjét. Bizony egyikünk sem. Valljuk meg őszintén. Jézus azt mondja, nagyon emberien szólsz, még ha a sátán is lakik benned, de az Isten akarata más. Más szóval, Jézusnak vállalnia kell azt az utat, amit számára kijelölt az Atya. Jézusnak vállalnia kell a megvetésnek, a szenvedésnek, a halálnak, és persze a feltámadásnak is az útját. Kérdés az, hogy mi mennyire vállaljuk. Mennyire fogadjuk el egyfelől, hogy Jézusnak ez az útja, Isten szerinti út, a megváltás útja. Nincs más út az üdvösségre. Másfelől mennyire vállaljuk mi magunk a magunk keresztjét. Csendesen, békén, türelmesen. Mert valójában nincs olyan emberi élet, amelyben ne lenne kereszt. Akár hisz valaki, akár nem. Talán a hívő ember életében még több. Mert a hit dimenziójában is átél keserű pillanatokat. Édesanyával beszélgettem, aki mondta, hogy egész életemben imádkoztam a lányomért. Egész életemben tanítottam imádkozni, Jézus követésre. Igyekeztem jó példával előjárni. És most mégis 16 évesen azt mondta, hogy anyám, engem nem érdekel a te vallásosság. Van-e ennél nagyobb kereszt? Kérdezhetjük. Persze, próbáltam vigasztalni. 16 éves kor az a lázadás kora. Nincs olyan gyerek, aki ne fordulna szembe, nem csak a hit kérdésében, de minden más dologban is a szüleivel. Emlékezünk csak mi magunk is vissza. 16 éves korunkban mi is lázadtunk. Én egy csendes természetű gyerek voltam, de 15-től 17 éves koromig hasiba voltam a szüleimmel. Nem mentem el otthonról, csak úgy éreztem, hogy nekik semmiben sincs igazuk, nekem meg mindenben. És ők meg nem adnak igazat nekem semmiben. Aztán 18 éves kortól kezdve már az ember rájött arra, hogy lehet, hogy nekik is igazuk van. 25 éves korban meg az ember belátta, hogy mindenben igazuk volt. Nem olyan drámai dolog, ha 16 éves korban az ember akár a gyermekével, akár az unokájával negatív élményeket tapasztal a kereszt hordozás tekintetében. Hát egy 16 éves végképp nem akar keresztet hordozni. Mi még 36 vagy 56 évesen sem. És mégis nincs más út a keresztény életben, mint a kereszt útja felvállalni a kereszt. Ha adatik. Nem keresni kell, erről szó sincs. De ha adatik, ha elháríthatatlan, akkor nem tehetünk mást. Fiatal káplán voltam Miskolcon, és az egyik környékbeli Miskolchoz tartozó faluban élt három felnőtt evangélikus. A fiúk 21 évesen, egy december végén vakbél gyulladás sikertelen műtétje következtében meghalt a kórházban. Sohasem jó betegnek lenni, de karácsonykor meg szilveszterkor nem is szabad. A testvérek tudják úgy is, hogy miért. Ez az ember is makkegészséges volt, egyetemista, harmadéves a Műszaki Egyetemen, belehalt. Egyetlen gyerek volt. Az édesanyja pár év múlva, 48 évesen agyvérzést kapott. Fél oldalára megbírult. Velük élt még a 82 éves nagypapa, és hát az egyetlen egészséges, a férj, aki mindkettőjüket gondozta, ápolta, és mindhárman együtt hordozták a fiú hirtelen halálát. Minden hónapban kérték, hogy legyen családi bibliaóra, és legyen új vacsorai közösség is. Ebből éltek. Így tudták hordozni a fiú elveszítését, az édesanyja fél béna árthoz kötött állapotát. Ebből merítettek ahhoz, hogy a keresztet magukra vállalják. Aztán mindhármukat utolsó útra kísértem még, hiszen 21 évig voltam ott lelkész. Ha volt hívő példa arra, miként lehet a keresztet hordozni, az övöki az. Mert ugye ebben az igében az is benne van, ahogy folytatja a mi Urunk, akkor Jézus azt mondta tanítványainak, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel az ő keresztet, és úgy kövessen. Pétert is visszahelyezi a tanítványok sorába. Jó lehet első volt közülük, itt megszégyenülve. Nyilván az utolsó helyen érzi magát. Érdekes az a kifejezés, amit a filológusok a görög nyelven felfedeztek, akkor azt mondja Jézus, hogy távozz tőlem sátán, mármint Péter, akiben a sátán lakik, akkor azt mondja, hogy távozz mögé, sátán. Amikor azt mondja a tanítványoknak, hogy engem kövessetek, ott is ugyanaz a kifejezés van, hogy tudni, mögém álljatok. Vagyis tudja azt, hogy a tanítványoknak bizony beleköltözhetném a sátán. De mégis, ha fölveszik a keresztjüket, önmagukat megtagadják, akkor tanítványai lehetnek. Érthető, hogy félelemmel és remegéssel gondolunk erre az igére, hogy elbukik az, aki a tanítványok első számú reprezentánsa, aki a fősziklán, akinek adatik a kulcsok hatalma, akire mégis rátekint Jézus, amikor süllyedni kezd a vízen járva, és aki vigasztal és bátorít, amikor megtagadja Péter, de akitől háromszor megkérdezve, szeretsz engem, mégiscsak bűnbocsánatod ad, és rábízza az egyházat, hogy legeltest az én jóimat. Hát ha erre a különleges sorsú Péterre Jézus szánó, irgalmas és bűnbocsátó szeretettel néz, hogy ne nézne ránk is, akik kereszthordozás közben talán bukdácsolunk, talán lázadozunk, olykor még el is felejtjük, de Jézus szelíd szemével ránk tekint, hogy aztán újra az ő közösségébe emeljen, és vele tartson minket örökké kapcsolatban. Legyen ez bőti vigasztalás ezen a napon és egész életünkben. Jézus ránk néz, ahogy Péterre is rátekintett, szelíd szemével, hogy a gonosz távozzék tőle, és Isten rendelése szerint éljen, járjon. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, Te tudod, hogy milyen nehéz egyikünk másikunk keresztje. De a tiéd volt a legnehezebb. Add, hogy merítsünk erőt a te keresztedből, ha nekünk a sokkal kisebbet kell hordozni. És adj erőt ahhoz, hogy mások keresztjének hordozásához is tudjunk segíteni. Áld meg mind három napunkat, amit együtt töltünk a te nevedben. Add ígédet ajkunkra, Te irányíts gondolatainkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, tegye meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkeinket. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Isten békessége, mely minden értelmet felülmúl, őrizze meg szívünket, gondolatainkat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Királyi zászló jár az előnk, ezt a Krisztus énekeljük, amely 189-es. Oh,
Köszönöm.